Sziasztok, szép napot mindenkinek! Rádió Cafén a kettes számrendszert halljátok Veres Dórival,
Behumi Dórival
és Gerendás Péter zenésszel, ő ma vendégünk, szia!
Szervusztok, sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Köszönjük, hogy eljöttél. Egy péntek délután a te esetedben, vagy egy zenész esetében mennyire más szerinted, mint másnak egy nem zenésznek, aki leteszi mondjuk a munkát pénteken?
Nekem a péntek délutánról mindig a dugó jut eszembe, ugye csúcsforgalom. Hát ez minket ritkán érint, amikor valamilyen speciális dolgunk van éppen a városban, de ha lehet, akkor én szoktam kerülni az ilyen eshetőségeket, mert hát ez borzalmas a városban ülni a dugóban, úgyhogy egy helyben nem megy előre semmit az ember, tehát ezért ez egy nagyon embert próbáló dolog.
Innen üdvözlünk mindenkit a piros lámpánál, és kitartást kívánunk.
Hát én is sok erőt kívánok ehhez. Ugye a művészi szakma sok minden miatt jó, sok minden miatt nehéz, természetesen nem csak jó dolgok vannak, de az egyik fontos része a szabadság, hogy az ember nagyjából maga szabja meg, hogy mikor kerül mondjuk olyan helyzetben, hogy próbál, vagy alkot például, vagy ilyesmi.
Tehát nincs 8-tól 5-ig.
Igen. A főnök általában saját maga szokott lenni. Persze vannak kivételek ebben is, mert van, aki egy zenekarnak a tagja, vagy stb. Én ugye szólista vagyok, és ha zenekarra játszom, akkor az a saját zenekarom. Hát nagyjából én tudom meghatározni a próbarendeket, meg hogy mikor mi történik, meg az alkotás is olyan, hogyha jön az ihlet, akkor...
Akkor mindegy, hogy péntek
akkor
van-e,
mindegy.
Vagy hétfő.
Vagy dugó, csúcsforgalom, akkor is csinálja az ember.
De te soha nem dolgoztál a klasszikus 8-tól 4-ig, vagy 9-tól 5-ig beosztásban? Soha nem voltál alkalmazott sehol?
Hát ugye én szép emlékű faipari szakközépiskolában.
Hát ezért kérdezem, ott tanultál. Jártam,
igen.
Faipari szakközép, őrület.
Hát csak, hogy a gitárokhoz még jobban értsem.
Ránézek, rögtön tudom, hogy milyen fából.
De tényleg?
Igen.
De komolyan?
Hát igen.
És általában egyébként miből van a gitár?
Hát sokféle fából van.
Sokféle fából van, a mahagóni és a rózsafa a legnépszerűbb. De habos jávorból is csinálnak, meg hát mostanában már mindenből csinálnak jóformán, lucfenyőből is csinálnak.
Na de vissza, szóval, hogy te faiparit végeztél.
Igen, faiparit végeztem, és ebből kifelőleg voltak ilyen szakmai gyakorlatok, amikor a jövő asztalos KFT-nél kellett például tevékenykedni, amilyet felejthetetlen emlékként nem esedett.
Vajon még most is van?
Szerintem nem volt jövője, és nem? Megszűnt.
Miket kellett csinálni?
Hát ez, ami a faiparhoz kötődik, tehát ezek bútorokkal foglalkoztak, asztalok, székek, stb. És hát azért kellett menni szakmai gyakorlatra, hogy ugye mi terveztük ott az iskolában, hogy milyen egy kapcsolt geréptokos ablaknak a metszete, hogy ez hogy néz ki, és akkor hogy lássuk ezt a gyakorlatban, hogy is néz ki egy ilyen ablak például. És én hát ezzel a tapasztalattal a birtokomban óriási élményekre tettem szert.
És ezt abszolút hasznosítottad aztán későbbi Igen. karriered során.
Na de tényleg nem okoz, tehát azért biztos voltak örömmorzsák ebben is. Ezért ez egy szép dolog szerintem,
hát az
asztalosság.
Hát az volt az örömmorzsa benne, hogy fiatal voltam. Hogy 14 és 18 között voltam ott, hogy barátokra leltem, hogy egy gyerekkori barátommal egy osztályba jártunk, szóval nagyon, nagyon szerettem.
De akkor hogy keveredtél oda, hogyha nem, ez nem volt az életed vágya?
Azért, mert a szegény szüleim, akiknek ugye nem tudtam ellenállni, ha nekik az volt a víziójuk, hogy legyen rendes ember belőlem, aki rendesen reggel csörög az óra, elmegy a munkahelyre, és azért normális
legyen
körbe.
Legyen valami szakmát, kisfiam.
Igen. Az egy körberajzolható dolog, kap érte az ember fizetést, ami állandó, és nem egy ilyen bizonytalan, ilyen plöm-plöm, mindig azt mondta édesapám, hogy a Peti csak ül és plöm-plöm. és hát én eleget tettem az ő kívánságnak, de hát ez egy nagyon nehéz időszak volt számomra, mert én nekem az égvilágon semmi közöm nem volt ehhez a szakmához. Tehát nem, hogy nem szerettem, hanem hát nem is értettem. Minden nap csodálkoztam, hogy én miért vagyok itt. De végül nagy nehezen összeszorított foggal, véres verejtékkel elvégeztem az iskolát.
És aztán teljesen hátat fordítottál a...
Hát persze, hát ahogy... Hát a szerkezettantanár így forgatta az én kapcsolt geréptokos ablakomat, hogy van ez, hogy kell nézni, mert hogy nem lehetett kinyitni, csak ez volt az egyetlen baj.
De hát lehet rajta látni, akkor ablak, nem?
Nem kell minden ablaknak nyithatónak lenni.
Persze, bocsánat. Hát az unalmas. Én ezt már akkor felmértem, hogy újra.
Az egyedi geréptokos ablakon.
Igen.
De hát onnan viszont tényleg 180 fokos fordulatot vett az életed, mert ha jól tudom, kronológia az úgy szól, hogy Dérinél színházba gyorsan le is szerződtél.
Igen. Hát azt tudtam, hogy én művész szeretnék lenni, tehát hogy azt tudtam, hogy nem a faiparba fogok elhelyezkedni, de az, hogy színész vagy zenész, az mind a kettő pálya nagyon vonzott. Úgyhogy aztán a zenészet maradt, de mindig ott volt a színészet mellette.
Persze, egy a színházi zenei
munkáid. Színház, meg filmekbe is szerepeltem, szóval az mindig úgy mellette ott volt a színház, és azt is nagyon szeretem, és ha választanom kéne, nem is tudnék választani, mert én minden nap, amikor színházi feladatom volt, mint színész, én minden nap azzal a gyönyörűséggel jöttem le a színpadról, hogy én ezt imádom. Én ha ezt csinálnám állandóan, nekem az is tökéletes kielégülés lenne. Ezt is nagyon szeretem.
De ez egy utazó színház volt, a Dériné?
A Dériné színház egy utazó színház volt, igen. Hát sajnos egyetlen egy nagy hátránya volt, hogy egyedül voltam, és ebből kifolyólag mindig az aktuális étterembe ebédeltem, megkerestem a legjobb éttermet a környéken, és ez némi súlyfelesleget okozott, amit később már nagyon nehéz volt ledolgozni. Mert az volt a nap fénypontja, hogy elmentem ebédelni, vagy vacsorázni.
De miért voltál egyedül?
Hát, mert nem, tehát a színház egy társulat.
Ja, és egy kicsit nyilván. Kívülálló voltál benne?
Hát én voltam
benne.
A legfiatalabb, persze volt olyan, aki egy hölgy a férjével együtt volt a darabban, volt olyan, aki a párját megtalálta ott, és én így egyedül voltam. Nem csak én voltam egyedül, de nyilván a korosztályi ügyek, korkülönbségek miatt, hogy én akkor voltam 18 éves, vagy valahogy így. És tulajdonképpen én ezt egyáltalán nem bánom, ezt az időszakot, mert rengeteg tapasztalat, meg utazás, hát nagyon jó volt az egész országot, bejártuk, stb. De hát ez is tulajdonképpen egy ilyen útkeresés volt igazából, tartott fél évig körülbelül.
De miben játszottál, mi voltál?
A Montmartre-i Ibolya című operetben én voltam a kék nyakendős, és rendkívül felelősségteljes szerepem volt, azt kellett mondani, hogy micsoda pipi, ez volt a bravúrs tükköm. Erre vártam egész
este. Jó,
menj
most is.
De egyébként pont az ilyen egymondatosokkal tud az ember rettenetesen izgulni, és aztán sajnos besülni is, nem? Mert hogy amikor egy mondatod van, akkor...
Nagyjából ez az egy mondata volt, micsoda pipi, de ezt teljes átéléssel tudtam mondani.
Tehát te jó voltál az egy
mondat. És aztán mi történt? Volt a micsoda pipi, ez fél évig tartott, és aztán mi történt végül?
Hát egyszer csak úgy éreztem, hogy talán ez a micsoda pipi, ez erre nem tudok egy életet felépíteni, és nem is akarok igazából. És akkor meg hát a zenélés
nagyon... De ha vártál volna egy kicsit, akkor nem lehet, hogy komolyabb szerepekkel is megkínálnak ott téged?
Hát akkor lehet, hogy még kétszer is elmondhattam volna az előadásra.
De nem, most komolyan. Tehát nem láttál ebben, vagy nem úgy nem volt ebben hát előre meneteli lehetőség?
Hát annélkül, hogy bántanám a Dériné Színházat, tehát ez nem a Royal Shakespeare Company volt, tehát nyilvánvalóan, hogy utazás, sok utazás, ott alvás, stb. De az ott lévő egy tényleg voltak zseniális színészek, akikről nem tudott senki tulajdonképpen. Volt egy Nyerges Ferenc nevű csodálatos táncos komikus, és én minden este ott, amikor éppen nem volt dolgom a színpadon, a micsoda pipivel, akkor én tátott szájjal néztem ezt az embert, olyan annyira brillírozott ebben a szerepben, ebben a táncos komikus szerepben, és én mindig imádtam, minden áldott este megnéztem, és ő egy zseniális színész volt, csak ugye ebben a szakmában, a színészetben is ugye ugyanaz van, mint a zenész életben, hogy nem tudod megmondani, hogy szóval nem a tehetségem múlik, hogy éppen valaki érvényesül, és hogyan érvényesül, hanem ezt még brit tudósok kutatják, hogy miért, de szerencse, ez egy óriási nagy kérdés. Jó helyen, jó időben lenni, és rengeteg zseniális színész van, nem csak a Délinész, hanem a világban mindenhol, és hogy kiből lesz Brad Pitt, meg Ralph Fiennes, az egy tulajdonképpen egy szerencse kérdése az adott pillanat, mert az nem lehet, hogy csak mondjuk nagyjából a mai hollywoodi filmiparban van mondjuk talán 10 színész, aki így forgolódik. Az nem lehet, hogy nem tudom én hány milliárd ember van most a Földön, 10 vagy ilyesmi, hogy ebből csak ez a pár darab zseni van, az nem igaz. Akár itt Magyarországon is tömkelege a zseniek minden szakmában, írók, költők, énekesek, zenészek, stb. Az, hogy ugyanazzal a tehetséggel esetleg valaki hatalmas színpadokon van, és óriási tömegek befizetik a horribilis belépőket, vagy egy kocsmába játszik, az nem a minőségnek a függvénye, hanem a szerencse kérdése. Tehát néha nem érted, hogy most ez jó, rendben van, minden rendben van veled, de hát most ez mitől lett ekkora nagy sztár, nem érted a dolgot. Azért, mert ez teljesen a véletlenszerű, és mondom, én Nyerges Ferenc, most itt elmondom, szegény már valószínűleg nincs a Földön, hogy minden alkalma, minden este megnevettetett, pedig minden poént tudtam előre, és mégis olyan zseniális színész volt, de nem vitte semmire, ezt így ki lehet jelenteni.
Egyébként erről amúgy is akartunk beszélgetni, az érvényesülés azoknak a lehetőségeknek a kihasználása, vagy nem kihasználása, amit az ember elé dob az élet, vagy utána kell menni.
Dórival beszéltünk arról, hogy a te tehetséged is, mi azt gondoljuk, hogy akár nagyobb színpadokra is vihetett volna téged, bár lehet, hogy ez a saját döntésed, hogy te szereted ezt az egyszálgitár vagy néhány zenésztársal összemosolyogni, és kisebb értelmezhető térben a közönséget is látni műfajt. Tulajdonképpen ez a kérdés is, hogy a te esetedben, a te zenész életedben hogy alakult ez a szerencse kiaknázása, vagy felfedezése, vagy fülöncsípése?
Van egy olyan dolog, hogyha egy hajó bejön a kikötőbe, és integet a kapitány, hogy tessék beszállni, és akkor te azt mondod, hogy hát most éppen nem nincs kedvem, nem szállok föl, majd úgyis jön a következő. Lehet, hogy soha többet nem jön egy újabb hajó. Ha azt a pillanatot nem fogod meg, és nem kapod el, akkor lehet, hogy több nem jön. Na most ez az én esetemben úgy néz ki, hogy egyáltalán nem szeretném, ha úgy tűnne, mint hogyha én, nekem bármi panaszom lenne ezügyben, vagy hiányérzetem. Ha valamit sajnálok, az, hogy nem jut el, amit létrehozok, nem jut el olyan mennyiségű emberhez, akiknek örömet, nem a pénz miatt, hogy én többet keresek ezzel, így meg úgy, meg úgy, hanem hogy amit az ember letesz az asztalra, és amin sokat agyalt, és a szívéből, lelkéből, az agyából kipattanó dolgok viszonylag kevesebb emberhez jutnak el, mint akikhez kéne. Csak ez az egy, amit sajnálok. Egyébként egy olyan ilyen hogy is mondjam, ilyen légüres térben születtem, hogy nem a nagy generáció idején születtem.
Ja, ezt csak ők mondják nagy generációnak magukat, már bocsánatot kérek, szerintem ez annyira a tévedés.
Mármint akkor ezeket a fogalmakat most akkor tisztázzuk.
Tehát az Illés Metró Omegára gondolsz, mint nagy generáció? Akiket imádunk, tisztelünk, becsülünk,
persze,
csak...
Persze.
Azért volt nagy generáció, mert akkor a poppiac, az gyakorlatilag belőlük állt.
Igen,
csak ez félrevezet szerintem, ha őket nagynak hívjuk, és a többieket meg nem apostrofáljuk így, mert hogy minden generációban vannak ugyanilyen nagyok.
Én most azért mondom, hogy nagy generáció.
Mert így szoktunk emlegetni.
Mert ez ennek a generáció elnevezése. Egyébként van benne jogosság, azért, mert ők létrehoztak valamit a semmiből, ami még itt nem volt Magyarországon. És igen, azért ez egy igaz. Mindenképpen nagy fegyvertény, tehát volt egy angolszász zenei dolog, Beatles, Rolling Stones, stb. És ők egyszer csak elkezdtek magyarul írni szövegeket, tehát ez egy óriási dolog volt. Egy kicsit volt benne egy olyan, hogy de jó lenne valahogy utánozni azokat a dolgokat, de hát még mindig jobb, hogy ilyen nemes alapanyaghoz nyúltak, és jó minőségi dolgokat kezdtek utánozni.
Persze.
És jól kezdték utánozni.
És jól, és hát hál' Istennek most nem akarok senkit megbántani, de szóval jöttek utána, azután a korszak után eléggé szégyen teljes műfajok is, amiket nem szívesen emlegetnék. Tehát ők abszolút egy olyan minőségi dolgot próbáltak csinálni, pontosan az angol-amerikai zenei kultúra farvizén vagy nyomában, amit ma is szeretettel meg lehet hallgatni. Tehát nem úgy hallgatod. Ráadásul megvolt az az előnye, hogy fülbemászó volt, tehát slágereket csináltak, de mégis igényes. Nem a slágernek abban az értelmében, ami utána elárasztotta tulajdonképpen a piacot. Úgyhogy én joggal érzem, hogy nagy generáció, de ők 10-15 évvel korábban kezdték, és akik utánuk jöttek, azok egy légüres térbe, vagy vákumba kerültek tulajdonképpen. Aztán utána jött az ifjú generáció, aki viszont egy egész más gondolkodásmóddal, az internet teljes kiaknázásával, Facebook, Tinder, Tinder.
Igen, de azért ez egy kicsit később jött, nem? Tehát közben később. Azért sok minden történt akár a zenei világban.
Hát csak azt mondom, hogy ezzel a fejjel kéne most megint fiatalnak lenni ezzel a tapasztalattal, ezekkel a lehetőségekkel. Mert akkor, amikor én elkezdtem a zenét, én is már kicsit így a szezon végén kezdtem el, ugye az korábban említett nagy generáció farvizében, és akkor ugye...
Erre mit hívsz most elkezdésnek, a 76-os Láma együttest, vagy mondjuk akár a 88-as nagy sikert, a Hóból vagyokat, ami... Az MTV-ben ugye a dalversenyen nyert.
Igen, hát ugye ez egy 77, az már egy vagy 76-ba alakult a Láma együttes, és nem akarom egyáltalán kisebbíteni ennek a zenekarnak a hatását, de hát azért nem volt egy nagy horderejű hatása. Nagyon sikeres, klassz koncerteket csináltunk, de nem töltöttünk meg stadionokat, és az dél-amerikai zenét játszott, ami egy
rétegzene,
igen, ez de jó, hogy mondom, mert ez nem jutott eszem. Rétegzene volt, egy elég szűk rajongótáborról, amikor közönség elég kerültünk, akkor nagyon szerették, stb. De nem volt akkora nagy, akkor éppen nem tudom én a kemény rock dívott, hogy mit tudom én, Talpig kiverve, Szegecsbe, meg Bőrbe kiállt valaki, és énekelt, és egy kis torzított gitár, meg heavy dob, és az tulajdonképpen már majdnem mindegy volt utána, hogy mi, de nem, ezzel mondom, nem akarom bántani az akkori korszakot, mert voltak természetesen ennek is nagyon jó művelői, vagy ilyesmi, de akkor ez nem volt divatban. Én mindig vigyáztam arra, hogy kerüljem a divatot. Ez valahogy nálam egy ilyen adottság. Tehát amikor én dél-amerikai zenét csináltam, az nem kell, az tulajdonképpen eléggé ilyen rétegzene volt, Amikor divatba jött, akkor én már rég nem azt csináltam, hanem egészen más csináltam. Hát mindig próbáltam ellen menni a divatnak, de én ezt, ebben volt nyilvánvalóan tudatosság, de egy ösztönösség, mert úgy érzem, hogy egy művész az belülről motiválódik, tehát soha nem a divatot követi. Ugye én soha nem nézem, hogy most melyik réteghez szólok, vagy ezt most fogják vinni, mint a cukrot, vagy sem. Nem követtem semmi divatot, nem ültem föl semmi divathullámra. Én a saját elképzeléseim szerint haladok. És azt csinálom meg, ami éppen szeretnék. Egy nagyon jó módú Magyarország egyik leggazdagabb embere mondta, hogy most Amerikába a Santana valami, nem tudom, 8 Grammy-díjat hozott össze, és hát ki más, ha nem te, hát te kezdted el ezt Magyarországon, csinálj egy lemezt. Ilyen ebben a műfajban. De én akkor nem úgy
nem
éreztem.
Nem ott tartottál.
Nem, én már máshol voltam. És azért mondom, hogy nem az üzlet. Ha az üzlet járt volna eszembe, akkor azonnal csináltam. De én akkor egy más dolgot szerettem volna csinálni. És mindig azt csinálom, amit éppen én szeretnék, és nem figyelem, hogy miben van biznisz, vagy ilyesmi. Mert ez az érzésem, hogy az igazi művész attól más, hogy belülről motiválódik.
Gerendás Péterrel beszélgetünk, itt folytatjuk nem sokára a kettes szemrendszert, a szünet után maradjatok velünk.